Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Házigazdánk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Múlt heti műsorunkban Ürmösről elmondtuk, hogy a település Délkelet-Erdélyben, Brassó megyében, a keleti Kárpátokhoz tartozó Persányi hegység napkeleti lábánál az Olt partján fekszik. A falu központjában lévő kastély a hagyomány szerint első Rákóczi György vadászkastélya volt. Szabó előtt ürmösi unitárius lelkész röviden összefoglalt mindazt, amit a faluról tudni kell, ismertette a templom történetét, továbbá elmondta, hogy mit kell tudni a prédikáló szószékről, a szószék koronáról és az egyházközség birtokában lévő úrvacsorai kehelyről. Mai témánk első Rákóczi György vadászkastélya.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Házigazdánk Szabó előtt ürmösi unitárius lelkész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadta a stábunkat ezen a héten is, és hogy időt szentel a kőbezárt múltunknak.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm ismételten a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönjük mi is, hogy továbbra is érdeklődéssel fordulnak az ürmösi egyházközségnek, a ürmös falunak a történetéhez. Az előző adásban elmondottam önmagamról, hogy én nagyvárosban nőttem fel, Kolozsváron, és de valahogy a mai fiataloknak az életútjával ellentétes utat járok be, hiszen nem a nagyváros felé, hanem a nagyváros felől jöttem a falu világában, és egy olyan falut, Ürmöst találtam, ahol körülbelül 600 unitárius él, és a múltat, a régi dolgokat őrizzük a szívünkben, és őrizzük az emlékezetünkben. A faluról azt kell tudni, hogy annak története ugye a 16. század végétől, a 17. századtól nyílik meg előttünk. Ebben az időben történik meg a reformációnak a hatására a vallásváltás, a katolikus vallásról az unitárius vallásra tér a falu. Nem mondhatnám azt, hogy 100%-ban meggyőződésből tértek át a falu lakói, hanem sokkal inkább a földesúri családok, kezdetben a Sükös család, majd később a Maurer családnak a hatására. Ők ugyanis unitáriusok voltak, és természetesen ők tartották fenn a templomot, az egyházat is. A falunak a több mint 200 éves történelme az a Maurer család történetéhez kapcsolódik. A Maurer család az a Németországból, majd a felvidéki szepességből származott Erdélybe. Első Rákóczi György fejedelem adományozta nekik 1642-ben Ürmöst és a határait, és ők voltak azok, akik fenntartották a falunak az intézményeit, az iskolát és az egyházat. A templom az a falunak a lakosságával együtt növekedett, próbálták terjeszteni, szépíteni, hiszen azt hétről hétre és az életnek a nagy eseményei alkalmával használni kellett.
Ürmösnek van unitárius, ortodox és római katolikus kápolnája. A falu központjában lévő kastély a hagyomány szerint első Rákóczi György vadászkastélya volt. Folytatásképpen beszéljünk most erről is.
A vadászkastély a Rákóczi családnak a birtoka volt. A hagyomány szerint, mert erre nincsenek biztos támpontjaink, mondjuk forrásokból, de a hagyomány szerint, ami eléggé hihető, hogy ezen a helyen megfordult a szabadságharcos fejedelem is, második Rákóczi Ferenc, de az biztos, hogy első Rákóczi Györgynek egy kedvelt úgynevezett pihenőhelye volt ez a vadászkastély, mert sajnos aztán úgy a háttérbe szorítottak az idők, és a falu nem volt a múltban olyan nagyon büszke erre az épületre, nem kezel. Úgy, hogy annyi sok más erdélyi kastélyt és erdélyi kincset nem kezeltünk úgy, ahogy kellett volna. Ez a helyzet sajnos a vadászkastéllyal is, és még mindig ennek a helyzete nem tisztázódott.
Térjünk vissza egy kicsit az ürmösi templomhoz. Az 1812-es és az 1859-es földrengések az ürmösi istenházát is megrongálják.
A 19. században valóban két földrengésről számolnak be a jegyzőkönyvek, amelyek olyan intenzitásúak, olyan erejűek voltak, hogy a templomot is megrongálták. Azért érdekes a két földrengésnek és az azt követő cselekvésnek a különbsége, ahogyan megmutatja azt, hogy milyen különbség állt be, vagy milyen változás állt be a 19. században a falu és az egyház életében, mert akkor, amikor 1812-ben a templom megrongálódott, akkor nem kellett gondolkozni azon, hogy ki és hogyan fogja megjavítani, hanem Maurer Sándor volt annak idején a családfő, illetve az egyháznak a fő patronusa, és ő volt az, aki vasrudakkal összefogatta a templomnak a szétváló falait, és megerősítette azokat. Az 1859-es földrengéskor azonban már a maurerek nem voltak a faluban, úgymond felszabadult a falu a földesúri családnak a birtoklása alól, és éppen ezért, hát nem mondom, hogy nagy kérdés volt, mert nem volt akkor sem nagy kérdés, csak a válasz volt más, hogy nem a földesúri család, hanem a falu, a hívek, az emberek kellett megoldják ezt a kérdést. 1863-ról olvasunk, hogy akkor álltak neki egy nagy javításnak, felújításnak, és ugyanakkor ismét csak növelésnek, tehát megint csak növelték a templomot. Gálfalvi István pap idejébe, aki több mint, tehát aki közel 50 évig végzett lelkészi szolgálatot, és ebben a korban két kőkarzatot is építenek a templomban, a templomnak a két végébe. 1898-ban ismét úgymond hozzányúlnak a templomhoz, Gyerő János gondnoknak, vagy ahogy a jegyzőkönyv írja, a Győrő János gondnoknak az idejében. Akkor építik meg az úgynevezett kieresztést, ez azt jelenti, hogy kibontották a templomnak a déli falát, és oda még egy olyan részt építettek hozzá, ahova még lehetett a híveknek leülni, és ugyanakkor a kőkarzatokat fakarzatokra cserélték ki. A harmadik karzat az nagyon későn, a 1965-ben épült meg, és azt Bódi János építette a háborúban elesett fiának az emlékére.
A harangtorony 1724-ből származik, és több ízben javították, ma még erről is beszélnie kell nekünk.
A torony története az különálló a templom történetétől, 1724-ből származik, 1724-ben azonban természetesen nem ez a kép alakult ki, mint ami a mai torony, hanem ennek is egy hosszabb története van. Akkor fából készült torony volt, és zsindeje volt a tetején. 1777-ből tudjuk azt, hogy egy Gyerő János nevű egyházfi újra zsindejeztette a toronynak a tetejét, majd aztán 1820-ban indul el az a változás, aminek a során a mai képe kialakul a templom toronynak. Maurer László megemeltette két német öllel a toronynak a magasságát, de ugyanakkor felújította a templom tető szerkezetét, és cseréppel fedette be az addigi zsindely helyett. 1898-ban pedig föltették a bádok tetőt, és villámhárítóval is látták el. Tulajdonképpen persze azóta is többször voltak javítások, felújítások, de 1898-ban nyerte el azt a képét, amelyet a mai látogató is láthat és megismerhet.
A templom harangjainak története felidézi a reformáció utáni idők felekezeti változékonyságát. A következő percekben beszéljünk a harangokról, és arról is, hogy miket hirdetnek ezek.
Érdekes az egyik harangnak a története, az a harang már tulajdonképpen csak anyagában létezik, mert közben beolvasztották, de 1683-ban Maurer Mihály adományozza ezt a harangot, amelyet zsákmányként hoz a törökök elleni küzdelemből, és odaadja az Őrmösi Unitárius Egyházközségnek, azonban van egy feltétele. A feltétele pedig az, hogy ugye azért még a 17. században elég nagy a küzdelem az erdélyi felekezetek között. Sokszor megtörténik az, hogy egy-egy egész falu, egy-egy egész közösség, vagy akár egy egész vidék vallást vált valamilyen okból, érdekből, vagy éppen erőszakból, vagy éppen meggyőződésből, és Maurer Mihály úgy adományozza ezt a harangot az unitáris közösségnek, hogy addig legyen az unitáris közösségé, vagy addig legyen az űrmösieké, amíg megőrzik az unitáris vallásukat. Akkor, amikor az unitáris vallásukat elhagyják, a harang az nem hagyhatja az unitáris vallását, és azt írja le a testamentum levelében, hogy akkor az unitáris püspök fog rendelkezni a harang felől, hogy hova vigyék és hol fog, de mindenképpen unitárius közösségben, unitárius hívek számára szólani. hogy miért nincs meg ez a harang, az 1868-ban nyúlik vissza ez a válasz, mert akkor a Maurer Mihálynak a későbbi leszármazottai úgy döntenek, hogy egy új harangot készítetnek, és akkor beolvasztják ezt a harangot, és az új harangba kerül bele. Ennek a harangnak a felirata az így hangzik: az egy Atya Úristennek és Szent Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak dicsőségére öntette az Őrmösi Unitárius Szent Eklézsia, kurátor Erdő Mihály, Szent Egyházfiak Szász János, Bódi Mihály szorgalmok által 1868-ban, Segesvári Manchen Mihály által. A kisebbik harang az 1927-ből származik, annak a felirata pedig Isten dicsőségére, az Űrmösi Unitárius Egyház község tagjai 1927 Síb és Kaunc Nagyszeben.
Az egyházközség orgonája 1880-ból származik.
1880-ban vásárolták meg ezt az orgonát az egyházközség, tehát ez már az az időszak, amikor az egyházközség a saját vagyonából, illetve a híveknek az adományaiból tartja fenn magát. Nagy József brassói orgonaépítő munkája az orgona, és úgy, ahogyan azt orgona szakértők, az orgonák történetével foglalkozók ezt elmondták, ez az orgona pontosan tükrözi azt, hogy az Űrmösi Unitárius Egyházközség 1880-ban milyen körülmények között működött. Ez egy nem a legnagyobbak, és nem a leghíresebbek és legdrágább orgonák közé tartozik, de egy jó orgona, és ahhoz a templomhoz egy nagyon illő és nagyon találó orgona, tehát arról tanúskodik, hogy ennyire volt gazdag és tehetős az Űrmösi Unitárs Egyházközség, illetve ennyire volt igényes arra vonatkozóan, hogy egy jó orgonaépítő mestert kértek fel arra, hogy azt készítessék el. Az orgonát nem is olyan régen, 2009-ben újítottuk, javítottuk fel, és azóta külsőleg is, de hangzásában is gyönyörködtett minden istentisztelet és minden találkozás alkalmával.
A templom többi más értékei és emlékei. Tudjuk például, hogy a műkincs értékű urvacsorai készlet fennmaradt 5 darabja közt van az a kehely is, amely az 1848-49-es szabadságharcban elesett Kis Sándor ezredesé volt.
Ez az egyházközség egyik tényleg rendkívüli tárgyi értéke. Ezt a kehelyet nem használjuk az urvacsora vétel alkalmával, inkább óvjuk és próbáljuk vigyázni, hogy a használat közben nehogy baja essen. Ez egy nagyon érdekes hatszögű kehely, aminek a története rajta van a kehelyen, tehát le van írva a 6 oldalára az a történet, ami ezt a kehelyet elvezette tulajdonképpen az Űrmösi Unitárius Egyházközségbe. A leírás szerint a kehely Kis Sándor ezredesé volt, 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban elesett ezredes, aki 1849. június 21-én halt meg a Tömösi csatában, a muszkák elleni küzdelemben, ahogy írja a kelyhen, tehát az oroszok elleni harcban. Kis Sándor elesett, és a mellette szolgáló Maurer József birtokába jutott ez a kehely. Maurer József maga is a kelyhen található leírás szerint fogságot szenvedett a szabadságharc után, azután pedig hazatért, és 1864-ben adományozta ezt a kelyhet az Unitárius Egyházközségnek. Erről a kehelyről több leírás is megjelent, és sokan érdeklődnek iránta. Néhány évvel ezelőtt egy időszakos kiállításon itt a Baróti Gál Mózes Múzeumban is látható volt, most pedig jelenleg ebben a pillanatban sincs nálunk az egyházközségben, mert a Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeumban van egy időszakos kiállítás, amelynek az a címe, hogy Egy az Isten. Ez az egyházunknak a 450 éves évfordulója alkalmából az udvarhely környéki településekről, illetve néhány kivétel is van, összegyűjtött tárgyi értékekből alakult ki, és június 17-éig, ha nem tévedek, addig lehet a Székelyudvarhelyi Múzeumban megtekinteni, de természetesen utána is bárki megnézheti, megtekintheti az egyházközségben is.
Az 1805-ös urasztali terítő ma is az egyházközség birtokában van.
Ez az urasztali terítő is az egyik olyan tárgyi érték, amelyet nagy becsben tartunk. Amint már mondtam, ez a terítő az a Maurer családnak és a Horváth Petricsevics családnak, két nagy unitárius főúri családnak az eredménye, gyümölcse és az emlékét őrzi. Ezt a családot, a Maurer családot elég sokat emlegetjük ebben a beszélgetésben. Az unitárius egyházban is, nem csak Ürmösön, hanem az egész unitárius egyházban a Maurer család egy kiemelkedő család, mert a 16. században elég sok erdélyi főúri család lett unitárius, főleg abban az időszakban, amikor maga a fejedelem is unitárius volt. Hát nem kell ecsetelni, hogy milyen okokból. Aztán akkor, amikor az unitárius vallás úgymond kiment divatból, és sokáig, hát ha nem is üldözött, de inkább megtűrt felekezetként létezett, akkor sorra nagyon sok főúri család elhagyta az unitárius vallást. Egy unitárius forrás szerint 8 nagy nemesi család volt, amelyik megmaradt hitében, megőrizte a vallását még ezekben az úgynevezett nehezebb időkben, és ezek közül az egyik a Maurer család, amelyekből nem csak az ürmösi egyházközségnek a jótevői kerültek ki, hanem az egyházkörnek is vezetői voltak, felügyelőgondnokként, de főgondnokok is voltak, tehát az egyház legmagasabb vezetésében is ezek a Maurer család tagjai részt vettek.
És most az ürmösi temető. Melyek a legrégebbi sírok, és kik alusszák itt örök álmukat?
Az előző beszélgetésben már említettük azt, hogy tudomásunk van arról, hogy a templom körül is volt temetkezés. Pontosan, hogy ez a temetkezés ez arról szólt-e, hogy ott volt-e a temető, vagy bizonyos családok temetkeztek oda, erről nem tudunk sokat. Arról viszont elég biztosan tudjuk, hogy volt egy régi temetője, amelynek ugyan nyomai ma már nincsenek a falunak, a falu határában, az úgynevezett Nyílban. Aztán akkor, amikor ez a temető már nem tudta befogadni az örök nyugalomra térőket, akkor a főúri család gondoskodott a 19. századnak a közepén egy új temetőről, amelyre egy területet adományozott, hogy oda temetkezzenek. Ez a mai temetője a falunak, ami a falutól egy olyan másfél-két kilométeres távolságra egy magas dombnak a tetején található. Régi sírokról nem tudunk különösebben beszámolni, nem nincsenek kiemelkedő régiségű sírkövek. Azonban az előző beszélgetésben is említett Gálfalvi István papnak a sírja, azt ismerjük, hogy ott van a temetőben. Ő több mint 40 évig, szinte 50 évig, 46 évig szolgált. Ő a leghosszabb ideig szolgáló lelkész a közösségben.
Beszéljünk még röviden az ürmösi temetkezési szokásokról is.
Ürmösön a temetés, az mondhatnám azt, minden évben elmondom, hogy az utolsó, mondjam úgy, bástyája a közösségi életnek. Egy szigorú rend szabályozza azt, hogy hogyan zajlik a temetés, kezdve nem csak a temetéstől, hanem természetesen a halál beálltától, hiszen általában két nap vagy két este történik a virasztás. A virasztásra az énekvezér, a kántor megy, és a kántor hívja azokat, akikkel együtt énekel a család és a testnek a jelenlétében. Majd aztán a két estéli virasztás után következik a temetés. A temetés az egy közösségi esemény. A sírt közösen ássák ki a hozzátartozók kölcsönösség alapján, tehát aki elment az én családomnak, eljött segíteni a sírásásban, annak én is tartozom idézőjelesen, és ezt elég szigorúan számon is tartják. Úgyhogy egy sírnak a kiásásakor több tízen, olyan is előfordul, hogy 60-70-en jelennek meg, még akkor is, hogyha tulajdonképpeni munkát az nem végzi mindenki, de ez egy megerősítés a család számára, hogy a közösségben ez fontos dolog. És akkor az adományok, a segítése a családnak, minden a meghatározott rend szerint történik. A temetés az otthonból, az udvarról indul el, és minden esetben bemegyünk a templomba, ott zajlik a gyászistentisztelet, és akkor kimegy a menet a temetőbe, és az egyházi énekek mellett vannak olyan énekek is, amelyek nincsenek az egyházi énekeskönyvünkben, hanem megmaradtak régebbi, úgymond ismeretlen szerzőktől származó énekek, amelyeket énekelünk, és akkor minden esetben tór is van a temetés után. A tórban nem is a régi időkben még, tehát még mondjuk 10 évvel ezelőtt minden esetben a hagyományos tóri leves, a hagyományos pityókás tokányleves volt a, az étrend. Ez most átalakulóban van, hiszen ezt is közösen készítették el, kölcsönösség alapján segítettek egymásnak, hogy elkészítsék, felszolgálják. Most már egyre többször megtörténik az, hogy a vendéglő szolgál fel, tehát elindult egy átalakulás, egy bomlása ennek a szokásnak is, a kényelem, sokszor a kényszerűség is, mert aki hazajön városról, lehet, hogy nem tudott mindig elmenni másoknak, és akkor szégyell hívni másokat, hogy neki segítsenek.
Szenteljünk pár percet a megkövesedett élőlények és ezek lelőhelyéről is, hiszen ezek mind-mind azokról az időkről mesélnek, amikor ezen a tájon még tenger volt.
Igen, ezek az őslények is értékeit képviselik a falunak, azok számára, akik a földtörténetet vizsgálják, és azoknak a szerelmesei, azok számára egy ismert lelőhely Ürmös, vagy ismert Ürmösnek a neve. Két pont is elég fontos, az egyik az a falu területén van, tehát a faluban az úgynevezett felszegben van egy ilyen lelőhely, ahol úgynevezett inocerámuszokat lehet találni, ezek megkövesedett őskagylók, a Jura korban jelentek meg, és a Kréta korban terjedtek el nagyon, és növekedtek meg a pusztulásuk előtt, tehát mielőtt kihaltak volna, állítólag az egy méteres átmérőt is elérték, és van egy sajátos kagyló is, amelyet tudományos körökben az Ürmösről neveztek el, tehát úgy nevezték el, hogy Inocerámus ürmösiensis. A másik csoportja ezeknek az őskövületeknek az ammonites, ezek kövült tüskés bőrűek, tintahalak, és ezekből is van egy olyan faj, amelyet Ürmösről neveztek el, ennek a neve Perisphinctes ürmösense. Ezek nem a falu területén, hanem a falu határában, tehát a falu szélén találhatóak, a tepe alatt, a tepe patakának a sodrásában, a medrében lehet elég sokat fölfedezni. Elég látványosak ezek a kövek, amelyekben a csiga vonalak, a kagyló vonalak teljesen tisztán felismerhetőek, hogyha azt tudatosan keressük.
Lelkész úr, az Ürmösről készített beszélgetéseink tartalma és valósága ön szerint hol találkozik a kőbezárt múltunkkal?
A múlt az egy titok, egy olyan dolog, amit nagyon sok ember nem is tart fontosnak, egyre kevesebben tartják fontosnak a történelmet és a múltat, de ez nem jelenti azt, hogy nincs bennünk, tehát mindenkiben benne van, és akkor, amikor a múltat vizsgáljuk, vagy a történelmet olvassuk, de lehet, hogy nem is kell a történelmig elmenni, hanem akkor is, amikor a családunknak a múltját, a szüleinknek az életét, az előttünk járóknak az életét vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen önmagunkat ismerjük meg. A múlt az önismeretről szól. Mert hogyha meg akarunk érteni egyes folyamatokat, amelyek most zajlanak körülöttünk, akár személyes életünkben, családunkban, de faluban is, akkor nagyon fontos, hogy ismerjük azt, hogy honnan indultunk el, és egész érdekes tanulságokat tudnak nekünk ezek a kövek, ezek a jegyzőkönyvek, ezek az emlékek leszűrni arról, hogy mi volt fontos 400 évvel ezelőtt az emberek számára, és miben változott meg, és miben lehetne esetleg visszatérni. Természetesen nem egy ilyen üres nosztalgiáról van szó, hogy jobb volt a múltban, hiszen biztos, hogy akkor sem volt minden ember számára olyan boldog és fenékig tejfel az élet, de hogy mégis mi volt a megtartó erő azokban az időkben, és mit lehet abból átemelni a jelenbe és ebben a modern korba, hogy most is megmaradjunk tényleg ürmösiekként, megmaradjunk magyarokként, és miért nem maradjunk meg keresztény unitáriusokként is.
Lelkész úr, ma még kellett volna beszéljünk az ürmösi népszokásokról. Érdekel, hogy hol áll, milyen ürmös lakossága ma 2018-ban, és vajon kik azok az emberek, hírességek, akik innen indultak. Érdekel még az is, hogy milyen az itteni egyházi élet napjainkban, és hogy mennyire templomos falu Ürmös. Jövő héten arra is válaszolnia kell, hogy mit jelent és mit jelentett önnek eddig az itteni lelkészi munka, és hogy hogyan élte meg, és miként éli meg ma Isten szolgálatát. Gondolom, hogy befejezésül elfogad még egy harmadik műsort, egy harmadik meghívást is.
Természetesen örömmel elfogadom, és örömmel beszélek ezekről a dolgokról, mert ezek mind hozzátartoznak a mindennapi gondolatainkhoz és érzéseinkhez, úgyhogy szívesen válaszolok a további kérdésekre is.
Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai kőbezárt múltunk, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Szabó Előd űrmös unitárius lelkész és nem utolsó sorban műszaki munkatársaim nevében is. Következzen még a ma déli gondolatunk. Teréz anya, ha nincs békénk, az azért van, mert elfelejtettük, hogy egymáshoz tartozunk. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom az elmúlt fél órában a kőbezárt múltunkban Szabó Előd unitárius lelkészt és a műsor szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.